Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és egy bizonyos értelemben rendhagyó ige hirdetést fogok tartani. Igazából csak azért lesz rendhagyó egyrészt, mert szeretnék felolvasni egy teljes fejezetet a Bibliából, több ok miatt. Egyrészt olyan szép, amikor csak az ige szól, és nincs mellé téve semmi, és ennek is megvan a maga helye és szerepe. De a másik, hogy miközben felolvasom majd ezt a fejezetet, szeretnélek arra kérni benneteket, hogy figyeljetek nagyon, kövessétek a szöveget, akinél van Biblia. Egyébként a Hóseás könyve 2. fejezetéről lesz szó. Illetve nem az egész fejezetről, hanem ebből egyetlen egy ige lesz az, amiről én néhány gondolatot hoztam most nektek. De ezt nem árulom el erőle, hogy melyik, hanem az lenne a kérdésem és kérésem, hogy amikor én felolvasom ezt a fejezetet, akkor próbáljátok megtalálni, hogy hol van a fordulópont ebben a fejezetben. Na ez a fordulópont lesz az alapigénk. Jó? Hogy hol van ebben a fejezetben a fordulópont. És ami miatt még egy picit talán rendhagyó lesz, hogy egy picit hosszabban fogok megosztani egy személyes tapasztalatot, nem nagyon hosszan és egyáltalán nem öncélúan, hanem mert a téma azt kívánja, hogy egy picit hosszabb legyek. De természetesen az igei kijelentéseket is mellé fogjuk tenni. Úgyhogy ebből a szempontból egy ilyen ige hirdetésre készülhettek. Szóval most olvasom fel akkor Hóseás könyve 2. fejezetét. Figyeljetek, tehát a kérdés, hogy hol van a fordulópont. Pereljetek anyátokkal, pereljetek, mert nem feleségem ő, és én sem vagyok neki férje, hogy tüntessel az ő bujaságát arcáról, és az ő paráznaságát emlői közül. Különben mesztelenre vetköztetem őt, és olyanná teszem, amilyen volt születése napján, és a pusztához teszem hasonlatossá, és olyanná változtatom őt, amilyen a kiaszott föld, és megölöm őt szomjúsággal. Sőt, fiain sem könyörülök, mert paráznaságnak fiai ők is. Mert paráználkodott az ő anyjuk, gyalázatba merült, aki őket szülte, mert ezt mondotta, elmegyek szeretőim után, akik megadják kenyeremet, vizemet, gyapjúmat és lenemet, olajomat és italomat. Azért ímé tövissel rekeztem el utadat, és sövényt fonok elejébe, hogy ne találja meg ösvényeit. És szaladgál majd szeretői után, de nem éri el őket. És mikor keresi őket, és nem találja meg azokat, azt mondja majd, elmegyek hát, és visszatérek előbbi férjemhez, mert jobb dolgom volt akkor, hogy nem, mint most. Mert nem vette eszébe, hogy én adtam neki a búzát, a mustot és az olajat, és én sokasítottam meg az ezüstjét és az aranyat, amit ők a Baálra költöttek. Azért visszaveszem búzámat a maga idejében, és mustomat is az ő divatjában, és elragadom gyapjúmat és lenemet, amelyek mesztelensége befedésére lettek volna. És most feltárom az ő gyalázatát szeretői előtt, és senki sem szabadítja őt ki az én kezemből, és megszüntetem minden örömét, ünnepét, újholdját, szombatját és minden ünnepe napját, és elpusztítom szőlejét és fügefáját, amelyekről ezt mondta, ez az én bérem, amit az én szeretőim adtak nekem. És erdővé teszem azokat, és a mezei vad emészti meg őket. És megbüntetem őt a Baálok napjaiért, amelyeken füstölve áldozott azoknak, és felrakta gyűrűjét és nyakláncát, és elment szeretői után, rólam pedig elfeledkezett, ezt mondja az Úr. Azért ímé csalogatom őt, és elviszem őt a pusztába, és a szívére beszélek. És onnan adom meg neki az ő szőlőjét, és az akorvölgyét a reménység ajtaja gyanánt, és úgy énekel ott, mint ifjúságának idején, és mint Egyiptomból lett feljövetelének napján. És azon a napon, ezt mondja az Úr, így fogsz engem hívni, én férjem, és nem hívsz engem többé így, Baálom. És kiveszítem az ő szájából a Baálok neveit, hogy azoknak neve sem litessék többé. És azon a napon frigyet szerzek nekik, a mezei vadakkal, az égi madarakkal és a földférgével, és az ívet, kardot és háborút eltörlöm a földről, és bátorságos lakozást adok nekik. és eljegyezlek téged magamnak örökre, és pedig igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el. Bizony, hittel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az Urat. És azon a napon meghallgatom, azt mondja az Úr, meghallgatom az egeket, azok pedig meghallgatják a földet. A föld pedig meghallgatja a búzát, és a mustot, és az olajat, azok pedig meghallgatják Jezréelt. És bevetem őt magamnak a földbe, és megkegyelmezek lórukámnak, és azt mondom lóamimnak, én népem vagy te, ő pedig ezt mondja, én Istenem. Hát gyönyörű ez a szöveg, és gyönyörű ez a fejezet, és lehet, hogy egy picit képies beszéd, de biztosan értette mindenki, hogy itt ugye egy néphez szól, akik elhagyták az Istent, és a szeretőik, tehát a bálványok után mentek, és utána visszatéríti őket az Isten, és ugyan egy néphez szól, de ezt egészen nyugodtan lehet személyes vonatkozásban is értelmezni. Mert mindannyiunknak megvannak a szeretői, a bálványai, kérdés, hogy hol járunk ebben a folyamatban, de most ez az az én kérdésem, hogy hol volt a fejezetben a fordulópont? 13-14-es vers, pontosan a 13-as, 14-es vers. Ugye a 14-től már megfordul, de a 13-as azért fontos, mert hogy ott történik valami, ami után már máshogy szól az Isten, és ami után megtörténik már a visszatérés. És ezért olyan fontos, és én erről szeretnék nektek most néhány gondolatot megosztani veletek, amire eljutottam, amire elvezetett a Jóisten, hogy mi történik ott a pusztába? Mi történik ott a pusztába? Tehát a Hósiás 2.13 az alapigénk. Ez a 13. fejezet. A Hósiás 2.13 az alapigénk. Azért ímé csalogatom őt, és elviszem őt a pusztába, és a szívére beszélek. Csalogatom őt, és elviszem őt a pusztába, és a szívére beszélek. Meggyőződésem, hogy nem kikerülhető ez a mozzanat az életünkben. Jó esetben. Az egy dolog, hogy próbáljuk ezt valahogy, próbálunk kibújni alul a sokszor, én ezt látom. Mindenféle tevékenységgel lekötjük magunkat, ilyen vallásos sürgés forgásba is sokkal hamarabb vagyunk hajlamosak belemenni, mint arra, hogy visszalépjünk hármat, és csak úgy csendben legyünk, és ne csináljunk semmit, és csak figyeljünk, és hallgassunk, hogy mit akar az életemmel kezdeni az Isten. Sokkal hajlamosak vagyunk előbb tenni, és csinálni, mint csak úgy lenni alkalmanként. És nagyon érdekes, tehát hogy mennyire ismeri az Isten a lelkünket és a lelkünk működését. Van az a szó, egy gyönyörű ez a kifejezés, hogy csalogatom. Csalogatom őt. Egyértelműen azt hozza elő, hogy minket ahhoz, hogy elcsendesedjünk, hogy kimenjünk a pusztába, ahol nincsen semmi és senki, és meg tudunk nyugodni, és le tudunk egy picit ebből a nagyon magas fordulatszámból adni, és leállítani a motort, ehhez a pillanathoz, vagy ehhez az időszakhoz az Istennek eszközöket kell bevetni, csalogatnia kell bennünket, mert nem erre visz a természetünk. Nem erre húz a természetünk, hogy megálljunk, hanem hogy tapossuk folyamatosan a malmot, meg hogy ebbe a mókus kerékbe állandóan hajtsuk a kereket. Erre visz a természetünk. És ezért használja ezt a kifejezést az Isten, hogy neki csalogatnia kell bennünket. Csalogatnia kell bennünket. Mert hogy akkora a zaj bennünk, amekkor a zajterhelés szerintem soha nem volt még az emberi történelemben. És itt most nem elsősorban a fizikális zajra gondolok, mert egyébként az is nagy, főleg itt vagyunk Budapesten, értitek? Hát, hogyha ti pontosan tudjátok, hogy itt azért mekkora a zaj. Hogy dübörög éjjel-nappal a villamos, a trolibusz, szóval, hogy ezt nem kell azt hiszem bemutatni. Tehát ilyen értelemben is a legnagyobb a zajterhelés az emberi történelemben. De nem, elsősorban nem erre gondolok, hanem, hanem arra a fajta zajterhelésre, ami a tevékenységek által szüremlik az életünkbe, ami szerencsére nem is hagytam itt a telefonomat, de hogy állandóan lefoglaljuk magunkat, hogy ha éppen nincs mit csinálnunk, és éppen megadatna egy kis idő, hogy csöndben legyünk, akkor ott van kéznél a telefon, és akkor várunk 5 percet a buszra, vagy nem tudom, akármire várunk 5 percet, és akkor előveszük, és akkor olvassuk a híreket. Tehát, hogy olyan digitális zajszennyezésben élünk, ami valami elképesztő. Ott van a nyomás, hogy tartani kell a tempót, de szerintem ezek ilyen hazugságok egyébként, aminek bedőlünk, hogy jaj, napra késznek kell lenni mindenből, és minden információval tisztába kell lenni, mert nem szabad lemaradni, és minden hírt tudnunk kell, és a többi, és a többi. Most ez nem biztos, hogy mindenki így él, de hogy ezt látom, hogy ez alapvetően egy nagy probléma. És akkor csak egy szeletét említettem a zajterhelésnek, és most nem ebbe akarok elmélyedni, ez csak egy ilyen példa volt, hogy óriási a lelkünket érő és az egész idegrendszerünket érő nyomás a mai világból. Egzisztenciális nyomás, felelősség, munka, információ, zaj, jönnek, és ezt az idegrendszerünk egyszerűen nem tudja lekövetni. És mégis ebben azt hiszük, hogy akkor az a megoldás, hogy valahogy még hatékonyabban élni, még jobban kiélezni a képességeinket, hogy valahogy igazodni tudjunk ehhez, és valahogy kevésbé jön az, hogy valahogy ebből ki kéne szakadni. És valahogy nem kéne azt az életmódot folytatni, amit eddig. Csak annyira a részünké vált, hogy nehezen merjük ezt a döntést meghozni, még úgy is, hogy esetleg csak azt mondjuk, hogy csak 1-2 napra, így kiszakadni teljesen. Csalogat minket a Jóisten. Van egy érdekes tapasztalatom ehhez. Nemrég mentünk autóval valahova, és a legkisebb gyermekünk valamin megsért, valami butaságot csinált, és rászóltam, hogy ezt ne csinálja, erre megsértődik, elkezd bömbölni, és akkor, na hát ilyenkor ez nem egy könnyű szülői pillanat. És akkor mondja a feleségem, hogy hát igen, az Eugén az olyan, hogy csinál valami utaságot, rászólsz, azon nagyon-nagyon vérig tud sértődni, hogy képzelem, hogy én rámerek szólni, és határt merek neki állítani, és akkor mondja a feleségem, igen, ő olyan, hogy még nekem kell udvarolni azért, hogy őt megnyugtassam, meg kiengeszteljem, miközben ő követte el a butaságot. És akkor így csípőből jött az, hát én biztos nem fogok neki udvarolni. Hát ő követte, hát én, hogy udvarolni nem fogok neki, hogy még... És akkor így leesik, és ennek az igének a fényében, hogy hát itt is arról van szó, hogy hát mi megyünk el a bálványok után. Mi követjük el a szövetség felbontását? Mi keressük a különböző pótszereket, meg pótcselekvéseket az Istennel együtt töltött idő helyébe, meg a fölé, meg a mellé? És mégis ő megteszi, hogy udvarol nekünk, hogy visszacsalogasson bennünket az ő közösségébe. Mert ennyi a különbség az Isten és az ember között, hogy ő megteszi. És ezzel nyilván példát mutat és mintát ad nekünk is, nekem is nagy példa volt ez, hogy igen, ez a szeretet és ez a kegyelem, hogy igen, én követem el, vagy a másik elköveti, de még én próbálok érte tenni. Ebben áll a szeretet. Hogy akkor nem azt mondom, hogy magadra hagylak, hanem akkor csalogatom őt. Ennek ezernyi módja van, ahányan itt vagyunk, annyiféleképpen próbál egyébként csalogatni minket az Isten. Töltsünk már vele egy kicsit több időt. Hogy ne csak a megszokott napi rutin legyen az imádság, vagy a Biblia olvasás, hanem hogy minőségi időt töltsünk vele. Csalogatni próbál bennünket. Na, és hogy hova? Ugye a puszta, a pusztába. Csalogatom őt, és kiviszem őt a pusztába, és a szívére beszélek. És ez a puszta, ez lehet szó szerint is értelmezni, ebben az esetben a természettel egyenlő a puszta, és egyébként a legjobb hely az elcsendesedésre a természet. a leges-leges legjobb hely, ahol felgyorsul az a folyamat, hogy lecsendesedjen a lelkünk. Sokkal gyorsabban tud lecsendesedni. Így alkotott meg minket az Isten. Ott van a mi igazi otthonunk a természetben, nem ebben az épített környezetben. De nyilván képletes kifejezés is a puszta, egy olyan hely, ahol a hétköznapi ingerekből nem nagyon ér el bennünket semmi. Az a puszta. Most ez lehet bármilyen hely, a lényeg az, hogy azok a hétköznapi hatások és ingerek, amikkel már túl vagyunk terhelve, hogy az időről időre megszűnjön, hogy a szívünkre tudjon beszélni az Isten. Mert ebben a zajban nem tud a szívünkre beszélni. Ott van az óriási példa előttünk, Illés. Értitek, aki az Isten prófétája volt, akivel személyes, szoros, folyamatos kapcsolatban volt, akinek kijelentéseket tett, akinek az imájára tűzszállt alá az égből, és ismeritek a történetet. És hogyan tudta megszólítani őt, amikor elveszítette szem elől, és törés keletkezett az Istennel való kapcsolatában? Elmegy ott a nagy szélvész, meg a tűz, meg a földrengés, és hogy de nem volt az Úr ezekben, hanem ekkor egy halk és szelíd hang hallatszott, amire Illés leborult, és meghallotta az Isten szavát, hogy mit csinálsz itt, Illés. Végre a szívére tudott beszélni. Hol? A pusztában. Elküldte ő, elment a Kármelhegyéről Beersebába, Beersebából még egy napi járóföldre ki a pusztába, onnan tovább ment még a Sínai hegyre, a Hórep hegyére, az, ahol ugye a kőtáblákat átadta az Isten Mózesnek, kint volt folyamatosan a természetben, a pusztában. És ott tudta az Isten megszólítani Illést. Mert akkora volt benne is a zaj, hogy nem történt meg a reformáció, engem is halálra keresnek, egyedül maradtam, be volt szűkülve Illés. És ki kellett hívnia Illést a pusztába, hogy meg tudja szólítani egy prófétát. Akkor gondoljátok, hogy nekünk könnyebben fog menni? Vagy nekünk ne ez lenne az út? Dehogy is nem. Ugyanez lesz. Hogy csak egy kérdést meghalljunk az Istentől. Hogy ne az legyen, hogy én gondolok valamit, ami jó, és akkor kérem rá az Isten áldását, de azt meg se kérdeztem, hogy ez jó-e vagy nem, hogy csináljam-e vagy nem. Hogy erre menjek, vagy arra menjek. Csak én gondolok valamit. Nem kérjük sokszor ki az Isten tanácsát, csak úgy csináljuk magunktól rutinszerűen az életünket és a dolgainkat. És ebből akar kiszakítani az Isten, hogy valami új életmódot adjon nekünk, amiben sokkal, de sokkal nagyobb szerep jut az Istennel való kapcsolatnak. Mert tudjátok, az egész témának van egy ilyen igehirdetői módszertan, hogy mielőtt én belekezdek bármilyen igehirdetésbe, megpróbálom megfogalmazni az esszenciáját a témának. És ennél a témánál nekem az az esszencia, hogy az Istennel együtt töltött időnél semmi nem lehet fontosabb. Nincs fontosabb egy hívő ember életében annál, mint hogy minőségi időt töltsön az Istennel. Tudjátok ezt az alapigazságot? Ez egy egyértelmű dolog. Annyira kiviláglik az egész Bibliában, hogy ennél fontosabb nincs, mert mindennek ez a forrása. És mégis ez az, amire a legkevesebb időt szánjuk. Minden másra van időnk, minden másra hajlamosabbak vagyunk, hogy belekezdjünk, csináljuk, találjunk ki, ide menjünk, oda, minden, de hogy minőségi időt adni az Istennek. Ez valahogy így, annak ellenére, hogy tudjuk, hogy a fejünkben van, hogy ez a legfontosabb, valahogy mégis ez sokszor, most így, és akinek nem inge, ne vegye magára. De sokszor ez marad úgy háttérben. Mert hogy élni kell, meg kell élni, csinálni kell a hétköznapokat, és persze ez igaz, de hogy az Isten mindenkinek tud adni egyébként olyan ötleteket és gondolatokat, ahol meg tudja reformálni az életének ezt a pontját. Ebbe biztos vagyok. És na, itt akarok megosztani veletek egy személyes történetet, hogy augusztusban volt ez, nem olyan régen, engem is így éreztem már a csalogatását az Istennek, hogy el kell vonulnom egyszerűen, szükségem van rá, hogy végre találkozzak az Istennel. És ezt lehetővé tette a feleségem, mondta, hogy ő marad a négy gyerekkel, csak ő küldött egyébként, menjél, menjél. És így éreztem magamban annak ellenére, hogy hogy éreztem egyrészt a szükségét, az óriási vágyat is bennem, de amikor ez kézzelfogható közelségbe és realitása került, és hogy realitása lett ennek a dolognak, megijedtem, és akkor jöttek a kifogások. Most ezért nem, azért nem, el is halasztottam, azt hiszem kétszer is, de aztán harmadjára már nem akartam, és akkor kimentem 3 napra a közeli mecsekbe, nem lakunk onnan messze. Vittem egy fotelt, egy ilyen kis kinyitható bambuszfotelt, meg ételt, meg stb. És egy forrás mellett álltam meg, egészen oda lehetett menni autóval, az autóban aludtam. Tehát ez ilyen nomád körülményes, és most nem mintaként akarom elétek állítani, mert ez ezernyi módja van annak, hogy hogyan lehet csöndbe lenni. Azóta több példám is van rá, hogy akinek ezt tanácsoltam és megcsinálta, az egyik illető azt csinálta, hogy elment, képzeljétek el, Magyarország legkeletibb pontjára autóval, mert ő az autóban tud nagyon megnyugodni, ő ott tud csendben lenni, és elment megnézni a napfelkeltét Magyarország legkeletibb pontján, utána meg átautózott a legnyugatibb pontjába, ezt 3 nap alatt, ott meg a napnyugtát nézte meg. Elképesztő sorsfordító élményekről számolt be. Egy másik illetőnek van egy kis tanyája, és akkor ő oda kiszokott rendszeresen járni, de hát, hogy megetesse az állatokat, meg rendet rakjon, aztán megy is haza. Mondtam neki, hogy miért nem maradsz ott egy napot? És akkor maradt egy napot, ővel egyébként egy lelkigondozói folyamatban vagyunk, az 5. alkalomnál ezt megcsinálta, és egy ilyen iszonyatosan felgyorsult a folyamat. Tehát olyan találkozása volt az Istennel, ami valami csodálatos volt. Mindegy. Szóval, hogy engem is elhívott az Isten, és kimentem 3 napra, és képzeljétek el, hogy órákat ültem a fotelomba, és csak így néztem a fákat, ahogy így susognak, ahogy fúj a szél, és csak így meg így megfigyeltem a természetet, csobogott a patak, éjszakánként, ugye egy réten voltam, és éjszakánként az volt a széles vásznú tévém, hogy néztem a csillagokat, mert ugye ilyen kör alakban, ugye a fák. Tehát ez valami gyönyörű volt, még hullócsillagok is voltak, mert már augusztus volt. Meg ugye az éjszaka hangjai, tehát ahogy így átadja magát az ember, azért mondtam, hogy a természet az nagyon sokat számít. Ugye átadod magadat a természetnek, olyan gyorsan le tud nyugtatni az Isten. És tudjátok, ott abban a kis időben nincsen felelősség, nem kell máson, hogy járjon az eszed, hanem ott vagy, és azzal a céllal vagy ott, hogy itt vagyok, Istenem, mit akarsz nekem mondani? Amikor nyitottá válsz arra, hogy nem a saját utadat akarod követni, hanem itt vagyok, mit üzensz nekem? És tudjátok, az az érdekes, hogy, hogy így valami fantasztikus érzés volt ezt így átélni, megélni, és nagyon komoly és nagyon határozott üzeneteket kaptam én is az Istentől. 3 is. Tehát minden napra volt egy üzenet, amit úgy tudnék nektek átadni, semmi misztikum nincs ebbe. Ne ijedjetek, mert semmi misztikum, nem hangokat hallottam, és a többi nagyon-nagyon erős gondolat ihletések mentén érkezett meg az üzenet, de ez sem törvényszerű, mert valakiben tud álommal szólni az Isten, szóval ezernyi módja van az Istennek, hogy kommunikáljon. De mondtam, hogy csak egyetlen egy igét, nem akarok most Bibliát tanulmányozni, csak egy igét szeretnék kapni tőled, amit úgy azt mondod, hogy most ezzel dolgom van. És akkor megkaptam az Ezékiel 36-26-27-et, hogy új szívet adok nektek, és elveszem a kőszívet a testetekből, és adok nektek hús szívet. Hát azóta gondolkozok rajta, ez már 2 hónapja volt. Aztán jött egy olyan üzenet, képzeljétek el, és most részletekben nem akarok belemenni, esetleg majd az ige hirdetés után szívesen mesélek részletesebben. De jött egy olyan üzenet, tudjátok, hogy jött? Az egy közös emberi tapasztalat szerintem, hogy mentek az utcán, vagy benne vagytok valami forgatagba, és akkor duruzsolás, mindenhonnan. És egyszer csak egy fél mondat, vagy egy mondat felerősödik az egészből. És az úgy bejut, és ott beeszi magát a fejetekbe. És utána megint a duruzsolást hallod, de az a fél mondat az felerősödött. Na, valami, tehát hogy így érkezett meg hozzám is egy olyan üzenet, hogy ez volt a második, hogy minden megvan bennem, amire szükséged van. Mondta ezt nekem személyesen az Isten. De ez egy találkozás, amikor személyesen kijelent valamit. És aztán a harmadik meg az volt, hogy csak engedd, hogy szeresselek. Te, mondanom sem kell, hogy ezeken aztán így nem az, hogy órákat gondolkoztam utána ezen, mert volt időm rá, nem kellett a gyerekekhez menni, mert, hanem ott voltam kint az Istennel. És én nem is akarok most ennél részletesebben belemenni ebbe az élményembe, csak egy kicsit ilyen, nyilván szándékosan egy kis ízelítőt akartam nektek adni, hogy bátran menjetek az Istennel, vonuljatok el a pusztába. Kinek mit jelent ez? Mert ott valódi, igazi találkozások fognak történni. Más minőség lesz, mint a hétköznapi rutinban szerzett tapasztalatok. De amiből tudom, hogy az Isten szólított meg és adta ezeket az üzeneteket, az leginkább az a jelenség, hogy ezek az üzenetek azóta nem szűnnek meg munkálkodni bennem. Mondok egy példát. Jöttünk haza egy családi találkozóról, és már este volt, és olyan 9:30 körül volt, még autóban ültünk, és még volt 1/2 óra hátra. És akkor jutott eszünkbe a feleségem, hogy jé, ha hazaérünk, ezeket a gyerekeket még le kell fürdetni, mert hogy csupa homokok voltak, milyen homokos területen voltunk, és csupa homok volt az összes gyerek. Már most nagyon fáradtak vagyunk, de ezek még nyűgösek lesznek. És hogy egyébként ott, ahol voltunk, meg lefürödhettek volna, de nem jutott eszünkbe. És akkor ilyenkor ugye az van, hogy belegondolsz, hogy mi lesz, és az rossz, és akkor ugye elkeseredsz. Legalábbis én hajlamos vagyok rá. De biztos ti is ismertek olyat, akinek van olyan ismerőse, akire ez jellemző, ugye? Hogy így elkeseredünk, hogy oj, de rossz lesz. És akkor annál rosszabb, mert ott a panaszkodás, meg az önsajnálat lelkület egy kicsit előt vesz, és annál rosszabb. És képzeljétek el, ahogy így erőt vett volna rajtam ez a természetem, beugrott ez a gondolat, hogy minden megvan bennem, amire szükséged van. Neked nincs most erőd ahhoz, hogy ezt végigcsináld szépen, de bennem megvan az az erő. És ez elérhető számodra is. És így képzeljétek el, hogy az volt, hogy megérkeztünk, lefürdettük őket, tehát egy ilyen békességet kaptam az üzenet által, amit előtte pár héttel kaptam. És még akkor is dolgozott bennem. És olyan szépen, olyan békésen letusoltattuk őket, és nem volt az, hogy ilyen, tudjátok, így görnyedve és cipelve csinálod a dolgokat, és hogy mikor lesz már vége, és ideges leszel, frusztrált leszel, kiabálsz a gyerekekkel, Nem volt. Szépen lezajlott az egész. Most ezernyi ilyet tudnék azóta mondani. Tehát nekem az életemben ez a pusztába hívás, ez egy hasonló fordulópont volt, mint itt a fejezetben. Hogy azóta máshogy működnek a dolgok. Sokkal kiegyensúlyozottabban békesünk. Én nem tudnám megragadni konkrétan azt a pontot, hogy mit állít bennem az Isten. Nem tudom ezt megragadni, csak azt tapasztalom a saját életemen, hogy nagyon komoly változások indultak el. Aztán az valami fantasztikus élmény, tehát hogy olyan szép volt ez a hála, igen, hogy érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr. Tudjátok, amikor nem csak az agyaddal fogod fel, hogy milyen szép összefüggés van az igében, és a többi, hanem amikor érzed az Isten jelenlétét, és érzed a vele való együttlétnek a kapcsolatot, a kötődést, hogy ott tényleg van valami, ott egy élő valakivel összekapcsolódtál. És amikor 3 napon keresztül nincsen más dolgod, csak az, hogy figyelsz az Istenre, és nyitott vagy. Figyeljetek, én nem vittem semmi témát, hogy jaj, akkor most az életemnek ezt a területét át akarom gondolni, meg így, meg úgy. Nem. Mindent rám bíztam az Istenre. Jöjjön, amilyen üzenetet te akarsz mondani, csak egy nyitottsággal mentem. És hogy visszagondolva jöttem arra rá, hogy ez a 3 nap, ez gyakorlatilag egy folyamatos és direkt kapcsolatban telt az Istennel. Miért? Mert folyamatosan és direkt módon kommunikált az Isten. És amikor, értitek, mikor érzed, hogy pár kapcsolatban vagy valakivel? Amikor megvan a kommunikáció. Lehet az nonverbális is, nem muszáj, hogy szavak hangozzanak el, nonverbális szinten is. Lehet úgy egymás mellett lenni, hogy nincsen kötődés, érzés. Mert nincs jelen a másik, meg te sem vagy jelen. És lehet úgy csendben lenni egymás mellett, hogy össze vagytok kapcsolódva. De hogy amikor beszéltek, az is ugyanez, hogy lehet, hogy beszélek hozzád, de téged egyáltalán nem érdekel, hogy én mit mondok, és nem vagyunk kapcsolatban. Biztos, hogy volt már ilyen tapasztalatotok, hogy megosztottatok valakivel valamit, ő meg vagy nyomkodta közben a telefonját, vagy így ott se volt fejbe, és az rossz érzés. Na, hogy nem, tehát hogy azt megélni, hogy folyamatosan és direktben kommunikál az Isten veletek, velünk, az valami olyan felemelő érzés. Én most már tervezem a következő ilyen elvonulásomat, mert egyszerűen azért, mert vágyom rá, pont. Nincsen vele semmi extra célom, hogy csak vágyom az Istennel való együttlétre. És ő elképesztő jó dolgokat ajándékoz nekünk ezekben a pillanatokban. Kinek mit, kinek mire van a legnagyobb szüksége, ezt ő tudja a legjobban. De még azt is megéltem egy pillanatban, ezt majd akkor az ige hirdetésen kívül még maradok egy picit, hogy azt az igazi apa-gyermek kapcsolatot megélni. Puh, az valami döbbenetes, hogy az milyen... Hát ezt le se lehet írni igazából. De a mennyből kaptam egy kicsi előízt, ez biztos. Ez biztos. És amit még szeretnék így hozzátenni, hogy... hogyha... Egyébként is mindannyian vágyunk erre, és megízleltük ezt már, én ezt tudom, hogy ti is megízleltétek már, hogy milyen az Istennel együtt lenni, az egy nagyon jó érzés. De akkor mégis úgy felmerült bennem a kérdés, hogy mégis miért halogatjuk, mert mégis halogatjuk, meg halogatjuk, meg halogatjuk. És közben meg ott van az a nagy kérdés még bennem, hogy ezzel összefüggésben, hogy szerintetek mi más készítene fel minket az előttünk álló időre, ha nem az Istennel együtt töltött idő? Hol erősödik meg az Istennel való kapcsolat? Hol erősödik meg, és hogyan a bizalom az Istennel? Hogyha 120 ezres fordulatszámon pörgök folyamatosan, akár vallásos tevékenységekbe, akár hétköznapi tevékenységekbe, nem tud megerősödni. Lehet, hogy morzsákat kapok az Istenből, de az Isten nem morzsákat akar adni, hanem teljes szívét, lelkét, az egész lényét akarja adni, és tőlem is azt várja. Hogy ne csak azt adjam oda, mondjuk este 9 órakor, amikor már hullafáradt vagyok, és belealszok az imámba. És odaadom a szívemnek a 3%-át. Mennyit adok ilyenkor oda? Nyilván költője a kérdés, mert nem tudjuk százalékba meghatározni. De hogy nem a teljeset, az biztos. Pedig ő mit kér? Adjad, fiam, a te szívedet. Azt mondja, hogy add a fél szívedet? Nem, azt mondja, hogy add a szívedet. Mert én vágyom a teljes lényedre. Nem arra, aki akkor vagy, amikor már hullafáradt vagy. Hanem add magadat. Magadból add oda, amit van. De ehhez idő kell. Na ezért hív a pusztába, hogy a szívünkre beszéljen, hogy végre kapcsolódjunk. Ott fogunk megerősödni. Nem attól fogunk megerősödni, hogy elkezdünk aggodalmaskodni, hogy júj, milyen idők jönnek, és akkor készüljünk a végidőre, és akkor igazából csak félünk, meg rettegünk. Itt fogunk megerősödni, amikor időt töltünk az Istennel. És most ezzel ne értsetek félre, nem azt mondtam, hogy akkor ne hallgassunk ilyen irányba előadásokat, meg ne kutassuk. Kutassuk persze ezt is. Csak tegyük mellé azt, ami az alapja ennek. Enélkül csak félelem, rettegés és káosz lesz az osztályrészünk. De ha megvan ez az alap, hogy ja, de én ott megéltem, hogy az Isten úgy hordott a tenyerén engem a hegyekben, mint apa a gyermekét, aki gyöngéden felveszi és ringatja. Na akkor szembe merek nézni a jövővel. Még úgy is kemény lesz, én azt gondolom, de akkor van forrás, ahova mehetsz, ahova menekülhetsz. Akkor elrejtőzhetsz. Mert van hova elrejtőzni. Van kihez elrejtőzni. A mennyiség épp úgy nem helyettesítheti a minőséget, ahogy a cselekedetek nem helyettesíthetik az együttlétet. Értitek? Tehát hiába töltök én arányosan mondjuk sok időt azzal, hogy mondjuk készülök egy előadásra, evangelizálok, jó cselekedeteket hajtok végre, most nyilván leegyszerűsítem, meg sarkosítom, de értsétek jól. Tehát hiába töltök ezzel sok időt. Nem a mennyiség a lényeg. A mennyiség soha nem helyettesítheti a minőséget. És annak egyszerűen nem tudjuk felmérni a pozitív következményeit, hogy milyen az, amikor bátorságot vévén hátralépünk egy kicsit a cselekedetektől, a tevékenységtől, a tenni akarástól, és csak úgy a lennibe úgy beleülünk, hogy csak úgy vagyunk. Nem tudjuk felmérni, hogy ami ott történik a lenniben, az aztán mennyire pozitív következményekkel jár majd abban, hogy hogyan fogjuk utána tenni, amit teszünk. Én meg, hogy mit fogunk tenni, és mit nem fogunk tenni. Tehát a csendben egyszerűen az Isten annyira helyre tudja állítani a radarjainkat, a tájékozódó képességünket, hogy mit, mikor, hogyan, mit ne, mikor ne. Értitek? Hogy ez össze vagyunk kuszálódva. Ez most az Istentől volt, vagy az én gondolatom volt? Tegyem, vagy ne tegyem? Ő késztet, az ördög késztet, a saját magamat csapom be. Össze vagyunk kuszálódva. És ezt olyan szépen ki tudja tisztítani az Isten. Olyan gyönyörűen. Csak megadod neki az időt, hogy ezt megtegye? Vagy nem adod neki meg az időt? Ez az egy kérdés van. Mert ha megadod, ő meg fogja tenni. És újra kalibrálja az életedet. Új irányokat ad. Elvesz valamit, behoz valamit, tanácsol. Te szóval, hogy újra tervez. Újra tervez. És erre szerintem erre az újra tervezésre óriási szükségünk van. Nekem biztos. Aztán mindenki ki válaszoljon magában erre a kérdésre. És ott van a nagy példánk. És akkor itt a befejezéshez közeledünk. Mert hogy Jézus folyamatosan ezt csinálta. Mi tudjátok, mit látunk? Hogy hajlamosak vagyunk így látni Jézust, hogy betegeket gyógyít, lelki gondoz, beszédeket tart, felolvas. Szóval, hogy egy ilyen rendkívül tevékeny életet élt, ami igaz. Tehát eddig nincs hiba a látásunkban. Csak ott van hiba, hogy nem veszük észre, hogy mi volt ennek az alapja, hogy ő egy ilyen életet élt. És akkor kényszeresen próbálunk olyanok lenni, mint ő, amiből aztán nagyon sok jó nem sül ki. Még azt is meg tudja áldani egyébként az Isten, az ilyen nem találok jó jelzőt, az ilyen félrement próbálkozásainkat, még abból is mások hasznára és javára áldást tud generálni, de hogy mennyivel többet adhatnánk mi is másoknak. Akár a legszűkebb környezetünknek, akár egy tágabb környezetnek. Kire mennyi bizatott? Ha látnánk azt is, és mellé tennénk Jézus tevékeny életének a látása és megértése mellé, hogy mi volt az alapja, mi volt az ő forrása, hogy ezt az életet végig tudta csinálni. Hogy? És hol merített ebből a forrásból? Imádságban. Hol imádkozott ő sokszor? Kint a természetben. Mit olvasunk? Éjszaka, amikor már minden elcsendesedett, ő elvonult és imádkozott. Kora reggel már a Gecsemáné kertben találjuk őt sokszor. Elvonult és feltöltekezett az Istennel. Ez volt az ő életének a titka. Semmi misztikum nincs benne. Ez volt az ő életének a titka, hogy folyamatosan kereste az atyával való együttlétnek a perceit, óráit, napjait. Folyamatosan. Szerintetek miért vonul el 40 napra a pusztába? miért vonul el 40 napra a pusztába? És akkor itt ezért mondtam, hogy itt van az óriási példánk. Az egy, nyilván az egy egyszeri és egy nagyon meghatározó jelenet, de utána is ezt látjuk folyamatosan, hogy mindig éjszaka, kora reggel félrevonul, imádkozik, csöndben van. De volt egy ilyen nagy jelenet, a 40 napos elvonulás. Mi történt? Nem is azt, mert tudom, hogy igen, itt készült fel az előtte álló 3,5 évre. Egyébként már ez önmagában ez is megérne jó néhány gondolatot, de most nem is annyira erre akarom kihegyezni, hanem hogy mi történhetett ott a 40 napban? Csak úgy, nem tudom, hogy gondolkoztatok-e már ezen. Nem, nincsen róla különösebben kijelentésünk, mert csak annyi van, hogy látjuk, hogy elvonult. Én utána néztem, Ellen White is csak annyit írt, hogy kivonult a természetbe, együtt volt a természettel és az állatokkal, és hát nyilván az Istennel. És nem ír róla ő sem többet. De úgy én azért ettől függetlenül, és nem hiszem, hogy ördögtől való gondolat, hogy megpróbáltam úgy belegondolni magamat, annak a 3 napnak az alapján, hogy én is úgy elvonultam, hogy az, tehát értetek, annyira jó volt, hogy nem vette észre 40 napig, hogy éhes. 40 napig. Utána mondja, hogy végre megéhezett. És mivel ember volt természetesen, ez meglátszott a fizikumán, mert nagyon lesoványodott, és akár még ijesztő is, mert ugye erről szól egy ószövetségi proféció, hogy alakja nem volt kívánatos, ábrázata nem volt kívánatos, mert azért 40 nap után eltorzul az emberi fizikum. De hogy ő belülről biztos vagyok benne, hogy egy ilyen folyamatos felemelő érzést élhetett meg, amellett persze, hogy látta, hogy mit kell végigcsinálnia, és ez is benne volt, de az Istennel való együttlétnek az öröme, az túlárad benne is, és erre óriási szüksége volt erre a megerősítésre, értitek? Megerősítésre az előtte álló nagyon nehéz időre. Mi nem egy olyan időszakban élünk, ahol szükségünk lenne megerősítésre az előttünk álló nagyon nehéz időre? Ugyanabban a helyzetben vagyunk. Más, ő neki más volt a küldetése, és más nekünk bizonyos értelemben, de ugyanaz az élethelyzet. És ha ő ezt tette, akkor, és most ugyan nem értetek félre, nem azt mondtam, hogy most 40 napra ki a izébe, nem erről van szó. Csak amire hív az Isten, arra viszont igen. A csendbre, a vele való együttlétre. Arra viszont igen. Én nekem meggyőződésem, és megint csak mondom ezt úgy, hogy tudom, hogy egyéni vezetés létezik. Hogy mindenkit személyesen vezet az Isten. Én ezzel teljesen tisztában vagyok. De ökölszabályként, akkor hadd fogalmazzam meg így, meggyőződésem, hogy nagyon hangsúlyos üzenete ma az Istennek, az ő népe számára a 46. Zsoltár 11. verse. Hogy csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Meggyőződésem, hogy ez egy nagyon hangsúlyos üzenet most. És ki, amint szeretne ezzel élni, aszerint tegyünk. Én viszont kívánom mindenkinek, hogy tapasztaljátok meg minél gyakrabban, minél sűrűbben, minél mélyebben és minél intenzívebben, hogy mennyire jó együtt lenni az Istennel. És akkor ott csodák fognak történni. Akkor is, és azt követően is. Ámen. Mennyei Atyánk, hálásan köszönjük, hogy Te olyan szeretettel, olyan kedvességgel, kegyelemmel fordulsz felénk, hogy noha mi vagyunk mindig azok, akik eltávolodnak tőled, tévutakra lépünk, bálványok után rohangálunk, és mégis Te vagy az, aki csalogatsz bennünket vissza magadhoz. Nem tudjuk nem észrevenni ebben a Te szeretetedet, a Te ragaszkodásodat, a Te vágyódásodat utánunk. És bennünk is ott van ez a vágy. És mégis, bocsáss meg, hogy olyan ritkán adjuk meg azt a valódi minőségi időt, amiben együtt lehetnénk, amiben csoda dolgokat jelenthetnél ki nekünk, amiben választ adnál a kérdéseinkre, vagy csak megnyugtatnál is, és megölelnél bennünket. Ki tudja, nem tudjuk, hogy kinek éppen mire van a legnagyobb szüksége, de te tudod, és mindannyiunknak meg is akarod adni. Kérünk, hogy munkáld bennünk, hogy ami a fejünkben megvan helyes sorrend, hogy a veled való együtt töltött idő és a veled való kapcsolat a legfontosabb, hogy az a gyakorlatunkban is így legyen. Ez a legfontosabb kérésünk most, hogy ezt munkát kérünk. Jézus nevében. Amen.